Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója műsorunk második részében. Laszki Jánossal is hallhatnak interjút, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Nem kell könyvet venni ahhoz, hogy verset találjunk, lépten nyomon körülvesz minket a költészet, csak nyitottnak kell lennünk rá. Erről beszélt az Inforádiónak Laszki János a költészet napján. A József Attila díjas költőíró a legnépszerűbb közösségi oldalon rendszeresen megosztja saját verseit. Az olvasók bekapcsolódnak az alkotás folyamatába, és továbbfűznek egy-egy gondolatot, megírják kommentben saját verseiket is. Laszki Jánossal Rozgonyi Ádám készített interjút.
Amit én nagyon fontosnak tartok, és egyre inkább úgy érzem, hogy szerencsére az emberek is ráéreznek az ízére, és rá szoknak. Ugye a költészet az nem föltétlenül az az undok és kötelező kelkáposzta, amit a suli menzán mindenképpen legyömöszölnek a torkunkon, ha akarjuk, hanem valamiféle habatortán. Tehát, hogy ez lehet egy minőségi szórakozás, az lehet nagyon színes, az lehet nagyon sokféle. Tulajdonképpen az egész világban versek vesznek bennünket mindenhol körbe, akár egy étterembe lépünk, akár egy presszóba, akár egy benzinkútba, akár egy plazába, csak hát megzenésített versek, vagy I love you, I need you, yeah, 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 mondjuk ez nem akkora hatalmas költészet, de kétség kívül valamiféle költészet igényel íródott szöveg. Tehát, hogy nagyon széles ez a paletta, amit versnek nevezhetünk, és ez mindenképpen valamit, ami életünkről akar velünk közölni, minket megtalálni, eltrafálni, megbombázni, valami olyasmi érzetekkel, örömökkel, fájdalmakkal, ráismerésekkel, amilyenek mindannyiunk életében zajlanak, és hogy a jó vers milyen, arról pedig egy Ivo Andrić nevezetű horvát Nobel-díjas költő a következőt mondta, hogy a költészetben avval érhető el a legnagyobb hatás, hogyha az olvasót sikerül meglepni valami ismerttel. Tehát valamivel, amit ismer, tehát két dolognak kell lenni benne, hogy arra gondolok, hogy jé, erre már én is gondoltam, de jé, erre így még sose gondoltam. Én is gondoltam már, hogy jaj, milyen szomorú, hogyha az ember magányos, de arra még sose gondoltam így, hogy semmi ágán ül valakinek a szíve, akkor az mennyire szemléletesen kifejezi ezt a történetet.
Az internet korában élünk, és vele együtt megjelentek különböző közösségi oldalak, blogok, folyamatosan új felületeket alkotnak az interneten. Mindez hogyan változtatta meg magát az alkotás folyamatát?
Hát a költészetet az tulajdonképpen, az alkotás folyamatát azt hiszem, hogy nyilván nem változtatta meg, pontosabban maga az, hogy az ember sokat ír, mint hordozón, számítógépen, az egyfajta könnyűkezűségre csábít, tehát, hogy sokkal hamarabb kapunk tiszta írásképet, és sokkal hamarabb látjuk a végleges kinézetét egy szövegnek, és így hát a felületesség az gyakrabban kísértésbe ejt. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az internet és a közösségi oldalak borzasztóan adják a lovat a költészet alá, tehát a költészet az nagyon-nagyon alkalmas műfaj arra, hogy interneten terjedjen. Mert hogy rövid, kompakt, ha éppen olyan módon van megírva, akkor nagyon gyorsan berántja az olvasót, és nagyon intenzív élményt zuhogtat rá, és hogyha valamiféle képekkel összekapcsoljuk, akkor meg aztán pláne, mert hogy ugye a képek is nagyon jól terjednek az éterben, és nap után Facebook oldalamat frissítem, és mindig igyekszem új tartalmakat föltenni, meg régi verseket új másfajta képekkel, vagy akár új megszólalások kiposztolni, és az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sokan követik, hát 53 ezer fölötti lájkoló van, és olyan, mint egy ilyen virtuális kispad, régen a ház előtt, amire kiültek az öregek, és akkor megbeszéltek, tehát így mindenki hozzáteszi a kis véleményét, a kis emlékeit, a neki az jut eszébe erről a versről, vagy folytatja tovább azt a verset, vagy és így tovább, tehát hogy egy nagyon jó kommunikációs felületté is válik, és a vers az nem csak elhangzik a nagy semmibe, hanem egyfajta dialógusnak, egy vagy párbeszédnek a részévé válik.
Laszki János, József Attila díjas költőt, írót, műfordítót hallották. Az ortodox húsvét alkalmából ma a belvárosi Nagy Boldogasszony fő plébánia templomban ad koncertet a Szent Efrém Férfikar Dés Lászlóval közösen. A szaxofon és a férfikórus közös improvizációjáról Fehér Anna Magda kérdezte Bubnó Tamást, a férfikar művészeti vezetőjét.
Egyszer valaki azt mondta nekem, még régebben, még talán nem is volt meg a Szent Efrém, hogy szerinte az emberi hanghoz, és különösen a férfi hangokhoz nagyon jól megy a szaxofon. Akkor ez számomra olyan furcsa megállapítás volt, egy zenész kollégám mondta Németországban, és akkor ezt kipróbáltuk pár évvel ezelőtt, És hát nem csak mi, hanem a világon, ugye a Hilliard együttes és a neves szaxofonisták a Garbarekkel koncertezett, és rájöttünk, hogy tényleg így van. Amikor elhallgat egy férfi kórus vagy egy férfi hang, akkor utána nagyon jól kapcsolódik hozzá mondjuk egy reakció a szaxofontól. Na most tulajdonképpen ez a húsvéti koncertnek a lényege. Tehát itt mi Mediterráneumból, régi bizánci, balkáni, kárpát-medencei, távoli, közel-keleti zenéket, imákat éneklünk, amik mind a húsvét ünnepköréhez kapcsolódnak, és természetesen szláv imákat is. Dés László erre reagál. Azt kell, hogy mondjam, hogy szenzációsan, hihetetlenül élvezzük ezt, hogy milyen sokrétű és milyen szerteágazó zenei világ tud elindulni a mi ősi archaikus imáinkból.
Gyakorolni lehet ezt, hiszen improvizációról van szó, de azért gondolom néhányszor végig mennek a műsorok.
Hogyne, persze, sokszor, de nálunk ugye a régi bizánci zenében is az improvizáció mind a mai napig egy élő valami. Dés játszik, és közben mi bekapcsolódunk úgynevezett iszón hangokkal, ami egy régi görög énektechnika, és ezekkel színesítjük az ő játékát. Most már egy oda-vissza hatásról beszélgetünk, ezért fontos, hogy az ember sokat gyakoroljon együtt.
És az egyházi énekek, illetve az improvizáció mellett kortárs műveket is bemutatnak a koncerten, sőt úgy tudom, hogy egy ős bemutatóra is számíthat a közönség, tehát hogyan épül fel a műsor?
Így van, a kortárs művek azok minden Szentefrém koncert körülbelül felét alkotják. Elindulunk egészen az arámi nyelvtől, ugye Jézus anyanyelvétől, és aztán ilyen kacskaringókkal elérkezünk Budapestre, ahol Dukai Barnabás írt egy nagyon-nagyon szép háromszólamú motettát, Mária Magdolna benéz az üres sírba, egy görög szövegű motetta, és külön érdekessége még ennek, hogy ezt három női hangra írta, ami természetesen nem a Szent Efrém fog énekelni, hanem három kiváló kolléganőnk, Drabi Zsuzsanna, Csonka Szabina Babett és Kis Borbála. És aztán utána folytatódik a szaxofon és a férfi hangok játéka. Dramaturgiailag tulajdonképpen egy feltámadási liturgia jött létre ebben a műsorban, és reméljük, hogy az odalátogatók is majd így érzik.
Bubnó Tamást, a Szent Efrém férfi karművészeti vezetőjét hallották. Billentyű varázs címmel ad koncertet ma este Tóth Vajna Gerge és Tóth Vajna Zsombor a Nemzeti Múzeum dísztermében. A hangversenyen megmutatják, hogy a barokkor hangszer palettája mennyivel színesebb volt annál, amit ma erről gondolunk. Ugyanakkor úgy vélik, akkor jó egy hangverseny, ha megérinti a hallgatóságot, e tekintetben a korhűség csak másodlagos. Seres Gerda beszélgetett az alkotókkal, elsőként Tóth Vajna Gergely válaszolt.
A régi zenészekre nagyon jellemző, hogy az úgynevezett stílusű vagy korhű előadásmódra törekednek, ami az nagyon sokat hozzátesz azt, hogy korabeli hangszeriskolákat, korabeli traktátusokat olvasnak, és amikor a régi zene mozgalom az 50-es években elkezdődött, ugye akkor jött újra divatba, hogy a korabeli hangszernek a kópiáján játszanak az emberek, tanulmányozzák ezeket a forrásokat, viszont eljutott egy olyan szélsőséges állapotba ez a régi zene mozgalom, hogy sok régi zenész úgy gondolta, hogy amit ők csinálnak, az megkérdőjelezhetetlen az abszolút hű, és ugye erre szoktuk manapság mondani, hogy hát ismerheti valaki a legkorhűbb előadói iskolákat, de sajnos abból a korból nem maradtak fenn hangfelvételek, sem olyan ember, aki ezt el tudná nekünk mondani. Úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy ha bár a játékunkban stílushű interpretációra törekszünk, sokkal többet ér egy olyan előadás, ami mondjuk modern hangszereken szólal meg, de mondjuk meg tudja érinteni a hallgató lelkét, mint egy olyan előadás, ami korhű hangszeren szólal meg, korabeli játéktechnikákkal, de a hallgató számára teljesen érdektelen.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál Billentyű Varázs koncertjére miként válogatták össze a műveket?
A műveket azt szerint válogattuk össze, hogy milyen hangszereket fogunk megszólaltatni. Ugye négy billentyűs hangszer lesz a koncerten, háromféle csemballó és egy úgynevezett fortepiano vagy Mozart zongora. A hangverseny első megszólaló hangszere az egy reneszánsz olasz csemballó lesz, aminek az eredetie 1521-ben készült Rómában, és egyébként a valaha fennmaradt legrégebbi csemballó a mai napig, Londonban találta a Victoria és Albert Múzeumban. Ezen a hangszeren fogunk olasz reneszánsz zeneszerzőktől, Piccitől, Frescobalditól játszani, magyar barokk zenét, és fogunk rajta játszani első Erzsébet királynő korából származó késő reneszánsz angol csemballó zenét, Utána a koncerten megszólal 14. Lajos udvarának a 18. századi két manuálos hatalmas nagy francia csembalója, amin a Couperin család műveit fogjuk megszólaltatni, és mellette érdekességként el fogok játszani egy Purcell suite-et is. A hangszerválasztást ebben az esetben az magyarázza, hogy ugye Purcell korában az uralkodók Angliában a francia kultúra elhivatott hívei voltak, így Purcell és zeneszerző társai rengeteget komponáltak csembalóra francia stílusban. A harmadik hangszer egy 1714-es türingiai csembalónak a másolata lesz, amin még Bach is játszhatott. Ezen a hangszeren fognak megszólalni Johann Sebastian Bach és kortársainak művei. Majd következik egy érdekesség, két csembalón, a német és a francia csembalón fogjuk megszólaltatni Georg Friedrich Händel töredékesen fentmaradt, ám később rekonstruált két csembalóra írott C-moll szvitjét. Majd a koncert végén mutatjuk meg a klasszikának, a bécsi klasszikának a legnépszerűbb billentyűs hangszerét, a kalapács zongorát vagy fortepiánót.
Tóth Vajna Gergely zongoraművészt és Tóth Vajna Zsombor csemballó művész karmestert hallották. A Rolling Stones Records lemezével legendássá vált észak-marokkói zenészek játszanak vasárnap a Trafóban. A jazzukai muzsikusok a beat generáció és az ellenkultúra ikonjai lettek, miután első lemezüket a Rolling Stones alapító Brian Jones rögzítette 1971-ben. Szabó Bálintot a Trafó zenei szervezőjét hallják.
A hippi ellenkultúra, a 60-as évek hippi generációja eléggé kiábrándult volt a nyugati civilizáció problémáitól, és emiatt megpróbálta az ezer éves kultúrákból táplálkozva megújítani gyakorlatilag a modern kort. Brian Jones ugye a Rolling Stones-nak az egyik alapítója, elutazott Marokkóba, ugyanúgy egy ilyen útkeresésből, és felfedezte ezt a zenekart, ott minden évben egy egyhetes fesztivál, ilyen termékenységünnep, tavaszköszöntő fesztivál tartanak ebbe a Jajuka nevű marokkói kis falucskába, és Brian Jones ott volt a 60-as évek végén, és teljesen lenyűgözte, amit ott hallott zeneileg 24-48 órán keresztül megszakítás nélkül nyomják ezt a transz zenét. Annyira lenyűgözte, hogy készített is egy felvételt, és aztán ezt lemezen kiadta a Rolling Stones Record 1971-ben, és hát nagyon sok Rolling Stones követő is felfedezte a marokkói zenészeket, ezt a zenekart, és azóta gyakorlatilag világhírűek lettek, körbejárták a világot, és ez a formáció már járt Magyarországon a 80-as években. A mostani felállás nem fog egy az egyben megegyezni az akkori felállással, de a zenekarvezető Bashir Attar ugyanaz, és most 6 zenész fog játszani nekünk a Trafóban.
Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!